János evangélium a 20. és 21. fejezet. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. A többi evangélium szerint Mária sok más asszonnyal együtt jött a sírhoz. Nem kell ellentmondásra gyanakodjunk, és azt sem kell gondoljuk, hogy Mária talán egyedül jöhetett. János azért említi csak Máriát, mert ő volt az, aki János és Péter házához rohant a sírtól. Figyeljük meg, hogy mit mond Mária, amikor meghozza a hírt. Nem tudjuk, hová tették. Tehát itt arra utal, hogy a többi asszony is ott volt vele, ahogy a többi evangéliumban ez le is van írva. Az evangéliumokban a feltámadás reggelének eseményei különbözőképpen vannak leírva, de ezeket igen könnyen lehet egymással egyetértésbe hozni. Egyesek viszont megoldhatatlan ellentmondásokat látnak ezekben, a Biblia kritikusai nagyon szeretik hangsúlyozni a leírások különbözőségeit. De ahelyett, hogy ez azt bizonyítaná, hogy a Biblia nem az Isten szava, sokkal inkább azt bizonyítja, hogy az írók nem beszéltek össze azért, hogy történeteiket előre meghatározott módon adják közre. Ha minden történet és részlet pontosan megegyezne, akkor ez lenne a legerősebb indok arra, hogy a történetek leírásának előre történő megbeszélésére gyanakodjanak. De mivel mindezeket különböző nézőpontokból írják le, ezért a megtervezés ki van zárva. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Mária minden kétséget kizáróan János otthonában volt, amikor a Magdalai Mária megérkezett a hírrel, mert az előző fejezet szerint János a saját házába fogadta be őt. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Nem tudom, hogy miért volt szükség arra, hogy ezt is leírja ide János, de lehet, hogy egy kicsit szeretett büszkélkedni. Az kétségtelen, hogy fiatalabb volt, mint Péter, így hamarabb ért oda. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek. A görög mondatszerkesztés arra utal, hogy azok a leplek, amelyeket Jézus köré tekertek, körkörös elrendezésben hevertek ott, mintha még mindig egy test köré tekert formában lennének. És hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. A Torinóban megtalált halotti lepet sokan Jézusénak tulajdonítják, de én ezt nehezen tudom elhinni, mert János evangéliuma szerint ez a kendő össze volt fogva külön egy másik helyen. A torinói lepel viszont egy darabban van, amely magát a fejkendőt is magába foglalja. Én úgy gondolom, hogy Isten szándékosan engedte meg, hogy Jézus szolgálatának és életének minden emléke elveszten az évek során, mert ismeri az emberek azon hajlamát, hogy tárgyakat akarnak imádni. Isten nem akarja, hogy mi tárgyakat imádjunk, hanem azt szeretné, hogy őt imádjuk. Az Antiókiában megtalált ezüst pohár eredetiségét is megkérdőjelezem, amelyről azt állítják, hogy a tanítványok abból ittak az utolsó vacsorakor. Éveken keresztül a keresztről származó forgácsokkal kereskedtek. Ezeket körülbelül a 400-as évek körül kezdték árulni, és végül már annyi faforgácsot adtak el, hogy azokat összerakva egy igen méretes házat is fel lehetett volna építeni. Valaki erre rájött, és akkor az egyház kifejlesztette a kereszt csodálatos szaporodásának dogmáját, hogy tovább folytathassák a forgácsok eladását. E dogma szerint, amikor egy forgácsot kiszakítottak a keresztből, akkor azonnal egy újabb keletkezett a helyén. Tragikus, hogy az embernek olyan nehéz a láthatatlan Istent imádni, hogy mindig egy tárgyra van szükségük, amely azután könnyen válik bálvánnyá, és kész a bálványimádás. Ezt tiltják az írások, de az ember nagyon hajlamos a bálványimádásra. Ezért gondolom azt, hogy az Úr szándékosan hagyta elveszni a Jézusra utaló dolgokat, hogy megóvjon minket a bálványimádástól. Amikor valaki elkezd egy tárgyat imádni, mindig két dolgot árul el magáról. Egyrészt, hogy elvesztette az Isten jelenlétébe és erejébe vetett hitét, másrészt pedig vágyik arra, hogy emlékezzen arra, amit Isten tett, és ezért egy emlékeztető eszközre van szüksége. Minden bálványimádás a lelki megtapasztalások leépülését mutatja meg számunkra. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. János itt saját hitéről tesz tanúbizonyságot, mert amint meglátta az üres sírt, azonnal rájött, hogy Jézusnak fel kellett támadni. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Biztosan visszamentek, hogy elmondják Máriának, Jézus anyjának, hogy mit láttak. Számomra érdekes, hogy itt azt írja, hogy még nem ismerték az írásokat. Pedig Jézus elmondta már nekik, hogy fel fog támadni a harmadik napon, de ők mégsem fogták fel ezt a maga teljességében. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. János és Péter tehát megérkeztek a sírhoz, bementek, meglátták az ott heverő lepleket, és visszamentek János házához. Mária, miután elmondta nekik, hogy üres a sír, egyedül visszament ő is a sírhoz, és a sír előtt sírdogált, majd behajolt a sírboltba. És amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Érdekes, hogy Máriát egyáltalán nem érdekelték az angyalok. Az a két ember, aki ott ült fehérben, is megkérdezték, hogy miért sír. De vajon te hogyan reagálnál arra, ha angyalokat látnál? Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan le lennénk nyűgözve. De amikor a szívünk Jézusra vágyik, akkor még az angyalok sem elégíthetik ki azt a vágyat. Mária elfordult az angyaloktól, mert nem érdekelték őt. Ő Jézust kereste. Érdekes, hogy a feltámadott Jézust sokan igen nehezen ismerték fel. Jézus egy darabig az Emmausi úton levő két tanítvánnyal is együtt ment, de ők mégsem ismerték fel. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt, írja Lukács, ami arra utal, hogy bizonyos lelki vakság szállta meg őket, és Isten megakadályozta azt, hogy felismerhessék. Egészen addig volt ez így, amíg megtörte a kenyeret, és akkor valószínűleg meglátták a kezén levő sebeket, és felismerték. János evangéliumának következő fejezetében, amikor Jézus a halakat készítette el számukra a tengerparton, azt írja János, hogy a tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, hogy ki vagy te? Ez arra utal, hogy Jézus teste más volt a feltámadás után, mint előtte, és ezért nehezen lehetett felismerni. Mária sem ismerte őt fel, és azt gondolta, hogy a kertész. Mivel már sokat sírt, az is lehetséges, hogy a szemében levő könnyek miatt sem látott rendesen. Igaz, hogy nem ismerte fel Jézus fizikai megjelenését, de hangját igen. Jézus így szólt hozzá. Asszony! Miért sírsz? Kit keresel? Egyik este a tévében valaki azt mondta, hogy Jézus nem tudott mindent a földi testében, és ezért olyan kérdéseket tett fel, amelyekre nem tudta a választ. A Biblia azt mondja, hogy mindent bizonyíts be, és ragaszkodj a jóhoz. Egy ilyen kijelentés nagyon közel áll az Isten káromláshoz. Gondoljátok, hogy Jézus azért kérdezte Máriát, hogy miért sírt, mert nem tudta? Dehogy nem. A különböző tanítási módszerekben igen gyakran használják a kérdésfeltevést, de nem azért, hogy a tanár megtudja a helyes választ a tanítványoktól, hanem azért, hogy a tanítványok maguk jöjjenek rá arra, amit tudnak, és ezt ki is tudják fejezni. Azért kérdeznek a tanárok, hogy a tanítványok kezdjenek el gondolkodni, mert egyébként hajlamosak lusták lenni. Hallottam egy kisfiú történetét, aki hazament az óvodából, és az anyukája megkérdezte. Na, milyen volt az első nap? Szörnyű, soha többé nem akarok visszamenni oda, mert az óvónéni a világ legbutább embere. Miért mondod ezt? Mert egész nap csak kérdezgetett minket, semmit sem tud. Még azt is megkérdezte, hogy mennyi egy meg egy. Nagy hiba volna azt állítani, hogy Jézus azért kérdezett, mert nem tudta a válaszokat. Ez teljesen Biblia ellenes, mert János azt írja, hogy Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Amikor Jézus harmadszor megkérdezte Pétertől, hogy Péter, szeretsz-e engem? Péter azt válaszolta, hogy Uram, te mindent tudsz. Péter felismerte, hogy Jézus nem azért kérdezett, mert nem tudta volna a választ, hanem azért, hogy Péter okuljon a kérdésből. Amikor Jézus azt kérdezte Máriától, asszony, miért sírsz, kit keresel? Akkor ő pontosan tudta, hogy Mária miért sír, és hogy kit keres. Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Ebből a szeretet erejét láthatjuk. Szerintem Jézus földi testében egy igen megtermett ember volt, és egy élettelen testet igen nehéz megemelni. Gondolom, hogy Mária nem lehetett olyan erős fizikumú, de mégis azt mondja, hogy el fogja vinni Jézus testét, és megtudja, hogy hová tették. Abban is biztos vagyok, hogy képes lett volna erre, mert szeretetének ereje hatalmas volt. Jézus nevén szólította. Mária. Sok Mária volt, aki Jézust követte. Ott volt az anyja, aztán a másik Mária, akit a keresztnél említettek, aztán a magdalai Mária. Mivel ilyen sokan voltak, az ember egy kicsit összezavarodhat. A mi házunkban is sokszor előfordult ez, mert a fiamat is Chucknak hívják. Valaki elkiáltotta magát, hogy Chuck, és gyakran mind a ketten válaszoltunk. El tudom képzelni, hogy Jézus személyre szabottan és különbözőképpen szólította meg mindegyiküket, hogy már a hanghordozásából rájöjjenek, hogy kivel beszél. Így a magdalai Máriát is igen meghatározott módon szólíthatta meg ekkor. A magdalai Mária volt az, akiből 7 ördögöt űzött ki, és ezután igen elkötelezett tanítvány vált belőle. Jézus nevén szólította. Mária! Az megfordult, és héberül így szólt hozzá. Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem! Itt a bibliakritikusok ismét akcióba lendülnek, mert a többi evangéliumok szerint az asszonyok megérintették a lábát és imádták őt. Ebben a fejezetben is később azt mondja Tamásnak, hogy helyezze az ujját a sebére, és nézze meg, hogy valóban ő maga-e az. Ha viszont a görög szöveget tüzetesebben megvizsgáljuk, akkor rájövünk, hogy Jézus azt mondta Máriának, hogy Mária, ne csimpaszkodj belém! El tudom képzelni, hogy amikor Jézus megszólította őt, és Mária hirtelen rájött, hogy ő az, ráborult és felkiáltott. Mesterem! És a nyaka köré fonta a karjait olyan szorosan, hogy majdnem megfulladt. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy elszabadultál tőlem egyszer, de most már többé nem engedlek el. Erre mondta Jézus, hogy Mária, ne csimpaszkodj belém! Ne borulj rám, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az urat, és hogy ezeket mondta neki. Annak ellenére, hogy Mária elmondta a tanítványoknak, hogy látta az urat, és beszélt vele, lehetségesnek tartom, hogy sokan lerázták őt magukról, mert mindezt hisztériának tartották. Nem csak Tamás volt ekkor még az egyetlen kételkedő. Legtöbben még kételkedtek, de két tanítvány pedig Emmaus felé indult. Az úton Jézus hozzájuk szegődött, és megkérdezte tőlük, hogy miért olyan szomorúak. Ők pedig ezt kérdezték. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ott ezekben a napokban? Jézus ismét kérdezett. Mi történt? Gondoljátok, hogy Jézus nem tudta, hogy mi történt Jeruzsálemben? Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. Morgolódva mondták mindezt, mint akik nem tetszésüket fejezik ki néhány megbízhatatlan asszony miatt, akik látomásokat látnak mindenfelé. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? Tehát még mindig nem hittek, annak ellenére, hogy az asszonyok látták az angyalokat, Péter és János pedig látta az üres sírt. Persze ekkor ők még nem hallották a Magdalai Mária történetét, mert azelőtt indultak el. Igen érdekes, hogy feltámadása után Jézus először egy nő előtt jelent meg, aki nagyon szerette őt. Jézus azt mondta, hogy akinek sok dolog megbocsáltatott, abban a szeretet is nagyobb. Mária szeretetére és szomorkodására való válaszként neki jelent meg először. Aztán a többi asszonynak, aztán pedig az Emmausi úton levő tanítványoknak. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Ekkor még Jézuson voltak a keresztjegyei. És amikor a mennyországban találkozunk vele, akkor is rajta lesznek ezek a jegyek. A Jelenések könyve 5. fejezetében az angyal jobb kezében lesz a papírtekercs, és kihirdeti, hogy ki méltó arra, hogy átvegye a tekercset és felbontsa a pecsétet. János sírt, mert senki sem találtatott méltónak erre. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Ekkor János odafordult, és meglátta őt, aki olyan volt, mint a megöletett bárány, a keresztjegyeivel. Ézsaiás 52. fejezetében olvashatjuk, hogy mindenki, aki ránéz, teljesen elborzad, mert az arca olyan torz lesz, hogy lehetetlen lesz az embert felismerni benne. Ézsaiás 53. fejezetében pedig azt írja, hogy mi elrejtettük arcainkat előle, ami ismét azt jelenti, hogy a megjelenése annyira sokkoló lesz, hogy nem tudunk majd oda nézni. És aztán azt írja, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Amikor Jézus visszatér majd, akkor még mindig rajta lesznek a kereszt jegyei. De vajon meddig lesznek ezek a jegyek rajta? Nem tudom, de bizonyára nem az örökké valóságig, mert János a Jelenések könyvének első fejezetében teljes dicsőségében látja őt a királyságában. Mégis az első találkozásunk bizonyára nagyon megrázó élmény lesz, hogy emlékeztessen minket arra, hogy mit kellett elszenvednie a mi bűneink miatt. Úgyhogy készüljetek fel erre. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. És miért küldte őt el az Atya? Hogy szolgáljon, és hogy az életét adja az emberekért. Így küld el minket is Jézus, hogy szolgáljunk, és hogy az életünket adjuk másokért. Nem tudok egyetérteni azzal a tanítással, amely szerint Isten akarata az, hogy mindnyájan jómódúak és egészségesek legyünk, és ha nem Mercedes-t vezetsz, akkor az a hited hiánya miatt van. Azt is tanítják, hogy Isten soha nem akarja, hogy a gyermekei szenvedjenek. Szerintem ez Jézus Krisztus keresztjének tagadását jelenti, mert Isten akarata az volt, hogy ő a mi bűneink miatt szenvedjen. Péter azt írja, hogy akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Lehet tehát Isten akaratából szenvedni, és az a tanítás, amely az ellenkezőit tanítja, a szemétbe való értéktelenség. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Nagyon érdekes, hogy a héber lélek és lehelet szó egy és ugyanaz. A görög lélek és levegő szó is ugyanaz. Az Ótestamentumban, amikor Isten megformálta az embert a földporából, akkor életet lehelt az emberbe. A héber ószövetséget körülbelül 200 évvel Krisztus előtt 70 ember lefordította a görögre. E fordítás alkalmával ezt a lehelet szót használták arra, amikor az Isten a teremtés alkalmával életet lehelt az emberbe. Az új szövetségben az egyetlen ehhez hasonló kifejezés itt található, amikor Jézus rájuk lehelte a szent lelket, ugyanúgy, mint amikor Isten abba az élettelen, porból formált testbe életet lehelt, és ezáltal az ember élő lélekké vált. Ez az élő lélek viszont az első bűn alkalmával meghalt, és az ember elvesztette az Istennel való közösségét. Most viszont Jézus visszaállítja azt, amit annak idején Ádám elvesztett. Isten lelkét lehelte itt a tanítványokba. Jézus 4 nappal korábban azt mondta a tanítványainak. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Amikor Jézus rájuk lehet, akkor ismét élő lélekké váltak, olyanokká, amilyen annak idején Ádám volt eredetileg az Éden kertjében. Ez volt az a pont, amikor a Szentlélek az életük része lett. Ezután Jézus azt fogja mondani, hogy néhány napig várjanak Jeruzsálemben, mert ott majd a Szentlélek rájuk fog szállni. A lélek fogja őket erősíteni minden lépésükben, és segíteni fogja őket Isten szolgálatára. Amikor Jézus rájuk lehet, megtörtént a lélektől való újjászületésük, és az ember ismét közösségbe került Istennel. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Vajon ez jelentheti azt, hogy Jézus a bűnök megbocsátására hatalmazta fel a tanítványokat? Amikor Jézushoz hoztak egy betegségétől ágyhoz kötött embert, úgyhogy a háztetejét kibontva leeresztették őt Jézus elé, Jézus azt mondta neki, Fiam, a bűneid megbocsájtattak. A farizeusok azonnal azt mondták, hogy ez Isten káromlás, mert kibocsáthatja meg a bűnöket az Istenen kívül. Ez utóbbi dologban igazuk volt, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Jézus itt csak azt bizonyította, hogy ő maga Isten, de ezt ők nem ismerték fel. A Dávid által írt 51. Zsoltárban, miután Nátán próféta szembesítette őt a Betsabéval elkövetett bűnével, Dávid ezt írja. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. A bűnt mindig Isten ellen követjük el, és ezért ő az egyetlen, aki megbocsáthatja azt. Akkor mit mondott itt Jézus? Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Úgy gondolom, hogy Isten gyermekeinek egyik legörömtelibb tapasztalata, ha egy embert a bűnösök imáján keresztül Jézushoz vezethet. Számomra mindig olyan nagy öröm, hogyha valaki odajön hozzám, és Jézust akarja befogadni, és azt mondhatom neki, hogy kövessen engem ezen ima elmondásába. És imádkozunk Istenhez, hogy bocsássa meg bűneinket, és hogy jöjjön a Szentlélek, és legyen az életünk része, hogy Istennel egy új kapcsolatunk kezdődjön Jézus nevében. Amikor ők is rámondják az áment, akkor teljes az örömöm, mert belenézek a szemükbe, és azt mondom nekik. Isten már semmivel sem vádol téged. Minden egyes bűnödet megbocsátotta, amit valaha is elkövettél. És milyen alapon mondom ezt nekik? Azért, mert megvan a hatalmam arra, hogy azt mondjam, semmi baj, minden bűnt felfüggesztettünk. Nem, egyáltalán nem. Azért mondhatom ezt, mert ők hitből vallották meg bűneiket Jézus Krisztusnak, és őt hívják be az életükbe. Annak alapján, amit ők vallottak meg saját szájukkal, és tudva azt, hogy bármit kérünk az Atyától Jézus nevében, azt megkaphatjuk, és ők az Atya akaratával megegyező dolgot kértek Jézus nevében. Ezért mondhatom Isten igéje alapján, hogy megbocsájtottak a bűneit. Ha valaki viszont azt állítja, hogy neki nem tetszik Jézus, nincs szüksége rá, akkor nem mondhatom neki azt, hogy nem baj, a bűneid ennek ellenére megbocsájtottak. Ez lehetetlen. Azt kell mondjam, hogy barátom, ha nem fogadod el Jézus Krisztust megváltódnak, akkor egy napon majd Isten előtt kell feleljél a bűneidért. És a bűneid el fognak téged ítélni. Még ha azt mondja is magáról egy ember, hogy néhány rossz dolog mellett nagyon sok jót tettem, és a jók biztosan eltörölhetik a rosszakat, a válaszom ez. A jó, amit tettél, nem tudja a bűnbánatodat feloldani a rosszak miatt, ezért Isten előtt továbbra is bűnös vagy. Hiába beszélsz Istennel, hiába meditálsz az írások értelmén, mégis bűnös vagy Isten előtt. Egészen addig maradsz bűnös, amíg el nem fogadod Jézus Krisztust uradnak és megváltódnak. Tehát a bűnöket megbocsájtani csak annak alapján lehet, hogy mit vallanak meg az emberek Jézusról. Gyakran olyanok, akik már korábban elmondták a bűnösök imáját, nem fogadják el a Szentírást, mert azt mondják, hogy én olyan szörnyű ember vagyok, hogy nem tudom elhinni, hogy Isten megbocsáthat nekem ilyen könnyen. Biztosan nekem is kell ehhez valamit csináljak. Olyan dicsőséges azt mondani nekik, hogy nem, semmit sem tudsz ezért tenni azon kívül, amit már megtettél. Hogy hiszel Jézus Krisztusban, és elfogadod az életed urának. Az egyik este egy hölgy jött oda hozzám, hogy el szeretné fogadni Jézust, és azt kérdeztem tőle az ima után, hogy hogyan érzi magát. Elkezdett sírni, és azt mondta, hogy még mindig nagyon szörnyen érzem magam. Még mindig úgy érzem, hogy a bűneim nyomnak lefelé. Megkérdeztem tőle. Megkérte-e Jézust, hogy jöjjön és lakjon a szívében? Ó, igen. Megkérte-e őt, hogy megbocsássa a bűneit? Ó, igen. Akkor bűneid meg vannak bocsájtva. Isten semmit sem ró fel ellened. De mondd csak, ha hirtelen adnék neked egy csodálatos, gyönyörű ajándékot, mit válaszolnál erre? Ó, hát megköszönném. Rendben. Isten éppen most adott egy csodálatos ajándékot neked. Nem kellene esetleg megköszönni ezt neki? És miközben elkezdte az Úrnak megköszönni, a régi énje teljesen eltűnt, és az Úr öröme és a lélek ereje hatalmas és dicsőséges módon szállta meg őt. Az Isten igéje és az ember hitének megvallása alapján azt tudom mondani neki, hogy a bűnei megbocsátattak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. Tamás igen gyakorlatias ember volt. Soha nem próbálta elhitetni másokkal, hogy valami olyanban hisz, amiben valójában nem is hitt. Például, amikor Jézus az utolsó este alkalmával beszélt a tanítványokkal, azt mondta a tanítványoknak. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová megy, honnan tudnánk akkor az utat? Nem tett úgy, mintha tudná, hogy miről van szó. Amikor Jézus a Jordán mellett volt a tanítványokkal, és Lázár betegségéről tudósították, azt mondta. Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti érettetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta a tanítvány társainak. Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele. Itt Jézus feltámadása után is a többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Az ember azt gondolná, hogy megbízik a többi tanítványba, mert már egy jó ideje együtt volt velük. De Tamás az a fajta ember volt, akinek mindent meg kellett mutatni. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Itt utalást láthatunk arra, hogy a hetente egyszeri, Isten dicsőítő gyülekezés szokása a tanítványok részvételével már közvetlenül a feltámadás után elkezdődött. Már akkor kezdett kialakulni az a szokás, hogy a gyülekezés a feltámadás napjára, vagyis vasárnapra esett, és azóta a gyülekezetek vasárnap találkoznak, és nem szombaton, ahogy azelőtt a zsidóknál volt. Bár az ajtók be voltak zárva, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Ez a kijelentés arra utal, hogy amikor Tamás előzőleg kételkedett, akkor Jézus köztük volt, és hallotta a kijelentését. Jézus itt azt szerette volna megtanítani a tanítványoknak, hogy akkor is ott volt velük, amikor nem látták őt, és ezt a tudatot akarja bennünk is kifejleszteni. Az ő állandó jelenlétének tudatát az életünkben. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem! Tamás Istenének vallotta meg Jézust, ugyanúgy, mint János az evangéliuma kezdetén. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Pál is Istenként fogadta előtt. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Isten maga is Istennek mondja Jézus Krisztust a zsidókhoz írt levélben. De a fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. A Jehova tanúi nem akarják Jézust Istennek elfogadni, de ha Tamás azt mondta, hogy Uram és Istenem, és János és Pál apostol is Istenként beszél róla, valamint ha maga Isten is Istennek nevezi őt, akkor ki vagyok én, hogy a Jehova tanúinak higgyek? Inkább Istennek hiszek. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelet is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. János az evangéliumát egy világos céllal írta meg, hogy az emberek higgyenek általa. Azért írta János le mindezt, hogy higgyétek, hogy Jézus a Messiás, az élő Isten fia, és ezáltal életetek legyen az ő nevében. Ezért a János evangéliuma a leginkább megfelelő arra, hogy egy bűnös is elolvassa azt. Bátorítsátok arra őket, hogy olvassák el János evangéliumát. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre azt mondták. Mi is elmegyünk veled. Itt egy klasszikus példa arra, hogy ki vezette őket. Péter. Ő bizonyos értelemben visszatért a régi életéhez, mert már a Jézussal való találkozása előtt is halász volt, ez volt a megélhetési forrása, és szerette a halász életet. Akkor is halászott, amikor Jézus elhívta őt, hogy kövesse és hagyja ott a halász hálóit. Emberhalászokká teszlek benneteket, mondta nekik. Jézus az asszonyokkal üzente a tanítványoknak, hogy menjenek a galileai tenger partjára, mert ott szeretne velük találkozni. Ők eljöttek ide, de Jézust még nem találták ott. Péter, aki igen nyughatatlan természetű volt, amikor látta, hogy az Úr nem jött még el, azt mondta, hogy ő akkor elmegy halászni. Bizonyára mindennek vége, gondolta. Szép volt, jó volt eddig, izgalmas volt ez az élet, de nem élhetünk meg az emlékeinkből, hanem meg kell éljünk valamiből. Hát visszamegyek halászni. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki. Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsot láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Amikor előzőleg Jézus azt mondta nekik, hogy vessék ki a hálóikat a hajó másik oldalára, akkor olyan sok halat fogtak, hogy a hálók szakadozni kezdtek. Most viszont annak ellenére sem szakadt el a háló, hogy ilyen rengeteg hal volt benne. De vajon miért pont 153? Nagyon érdekes, hogy a misztikusok minden számmal kapcsolatban rejtett dolgokat keresnek. Szent Ágoston még egy képletet is kidolgozott a 153-mal kapcsolatban. Kitalálta, hogy valaminek a száma 10, és valami másnak a száma 7, és a kettőt összeadva 17. Majd minden számot összeadva 1-től 17-ig pontosan 153-at kapunk. El lehet a számokkal játszadozni sokféleképpen, de én nem igazán hiszem, hogy a valódi titkok a számokban rejlenek. Túlságosan gyakorlatias vagyok, és csak az merült fel bennem, hogy vajon egyáltalán miért számolták meg a halakat. Vannak, akik azt mondják, hogy a 153 az egyház szimbolikus száma. Tudjuk, hogy vannak ilyen átvitt értelemben használt számok a Bibliában. A 7 a teljesség száma, a 7 hét napja, a 8 az új kezdetek száma, mert 7 a befejezettség száma, és akkor a következő a 8, és ezzel egy új hét is kezdődik. Mivel Jézus az emberek számára az új kezdetet jelenti, Jézus nevében a betűk sorszámai a görög ABC betűjének számsorrendje alapján mind oszthatók 8-al. Tudjuk, hogy a 13-as száma sátán szimbolikus száma. 40 az ítélet száma, 12 az emberi vezetés száma, 12 apostol, 12 törzs, a 6 az ember száma. A 153-ra mondják, hogy az egyház száma, és én is érdekesnek találom, hogy a háló tele volt, de nem szakadt el. Jézus azt mondta, hogy minden, amit az atyám nekem adott, az enyém. Senki sem veheti ki őket a kezemből. Az előző halászat esetében, amikor a háló elszakadt, lehet, hogy az evangelizáció szimbóluma van leírva, amikor mindenfélét kifogsz a hálóval. De amikor végre mind benn vannak, akkor senki sem veheti ki őket. Az is érdekes, hogy azelőtt a hálót nem tudták kihúzni együttes erővel sem, most pedig Péter egyedül meg tudta ezt csinálni, mert Jézus mondta nekik, hogy húzzák ki. Itt Jézus parancsolatainak erejét láthatjuk. Ha saját erőből küszködünk, akkor nem tudjuk megtenni a dolgokat, mert ő adja a képességet arra, hogy teljesíthessük a parancsolatait. Az Úrnak felajánlott szolgálataink gyakran végződnek teljes kudarccal. Ez esetben is Péter saját elhatározásából ment el halászni. Annak ellenére, hogy képzett halászok voltak, mégsem fogtak semmit, mert Jézus nélkül indultak el. Jézus utasítása alapján viszont a különbség hatalmas. Az engedelmesség annyira nagy sikert hoz, hogy a hálót is alig tudják megmozdítani. Gyakran kérdezik az emberek, hogy minek köszönhetjük a Calvary Chapel sikereit. Azt válaszolom, hogy amikor a háló olyan tele van, hogy nem tudjuk felhúzni, akkor tudjuk, hogy csak egyetlen oka lehet. Ahogy János mondta, az Úr az. Ezt a szolgálatot Isten irányítja, és ezért mindig gyümölcsöt hoz, mindig hatékony, mert nem az ember zseniális kitalációja, és nem valami különlegesen kifejlesztett dolog. Ezt az emberek nehezen akarják megérteni, de ennyi az egész. Ez egy Isten által irányított szolgálat. A gyülekezetünk feje Jézus, és ő irányítja a gyülekezet tevékenységeit, ezáltal pedig azok gyümölcsöt hoznak. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Jézus ezek után még többször megjelent nekik, de János csak az első három alkalmat írja le. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? A szeretet szóra a görög agaposzt használja itt Jézus, amelyet Isten mélységes szeretetének kifejezésére használnak a Bibliában. Ez egy mindenek fölötti odaadó szeretet. És kik voltak vajon az ezek? Lehet, hogy a 153 hal, amelyek még mindig ott fickándoztak a hálóban. Jobban szeretsz-e, mint a környezetedet? Jobban szeretsz-e, mint a legnagyobb sikeredet? Mennyire szeretsz, Péter? Lehet, hogy az ezek a többi tanítványra utalt, amelyek között Péter megfogadta, hogy jobban szereti az Urat mindenkinél, mert Jézus azt mondta nekik. Azért mondom nektek ezeket, hogy meg ne botránkozzatok miatta. Erre Péter azt válaszolta, hogy lehet, hogy mindenki meg fog botránkozni, de ő soha. Ezáltal tulajdonképpen azt is mondta, hogy ő külön mindannyiuknál. Mire Jézus azt mondta, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogja őt elárulni. Péter válasza, az lehetetlen, Uram, ha megölnének, akkor sem tagadnálak meg. De megtette. Valószínűleg, hogy Jézus erre utal, amikor azt kérdezi tőle, hogy jobban szeretsz-e, mint ezek. Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Itt Péter nem a Jézus által használt agapé szóval válaszolt, hanem a fileóval, amit arra használtak, hogy valamihez való ragaszkodásukat fejezzék ki. Uram, tudod, hogy ragaszkodom hozzád. De Jézus nem azt kérdezte, hogy Péter, ragaszkodsz-e hozzám, hanem azt, hogy szereti-e őt az Isten szeretetével. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Nem kellene itt halásszál, Péter. Megmondtam neked, hogy hagyd el a hálóidat, és kövess engem. Legeltesd az én bárányaimat. Az Úr gondoskodik az ő bárányairól. Jeremiás azt írta, adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel is okosan legeltetnek benneteket. Ez az Isten hozzáértését és tudását jelenti. Amikor ezt a verset olvastam, rájöttem, hogy pásztorként hibáztam, és bűnvallást tettem Isten előtt. Megfogadtam, hogy attól a naptól kezdve olyan pásztor akarok lenni, aki Isten szíve szerint legelteti a nyájat, az ő tudása és hozzáértése alapján. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Ekkor is ugyanaz a párbeszéd. Jézus az Isten mélységes szeretetére utaló agaposzót használja, Péter pedig ismét a fileóval válaszol neki. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Ezúttal Jézus a fileót használja, ragaszkodsz-e hozzám, Péter? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Péter azért szomorodott el valójában, mert Jézus a szeretet szót egy fokkal lennebb, ezúttal Péter szintjén említette. Isten mindig azon a szinten találkozik velünk, amelyen mi akarunk vele találkozni. Tragikus dolog, hogy Istent lehúzzuk a mi szintünkre, ahelyett, hogy mi emelkednénk az ő szintjére. Mégis Isten ott találkozik velünk, ahol mi magunk vagyunk, és azon a szinten fogja a legjobbat adni számunkra. Meg vagyok győződve, hogy gyakran korlátozzuk Isten munkáját az életünkben, mert nem emelkedünk fel arra a szintre, amelyet Isten számunkra kijelölt. Isten az izraeliek királya akart lenni, szerette volna, hogy ők abban különbözzenek a körülöttük levő népektől, hogy nincs világi királyuk, és szerette volna, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy Isten irányítja őket. De ők nem akarták ezt, hanem azt kérték Sámueltől, hogy adjon nekik egy királyt, mint a többi népeknek. Sámuel nagyon elszomorodott, de az Úr azt mondta neki, hogy ne szomorkodjon, mert nem őt utasították el, hanem az Istent. Kent hát fel azt, akit én majd fogok mutatni neked. Itt Istennek kellett lejönni az ő szintjükre. Igen szomorú dolog, hogy Istent hozzuk le a mi szintünkre, ahelyett, hogy a legmagasabb szintre emelkednénk hozzá, mert ez az ő akarata a mi életünkre. Jézus lejött hát Péter szintjére, és Péter nagyon elszomorodott. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Péter tehát ismét a fileóval válaszolt, nem lépett fel az Úrhoz, mert nem tudta ezt megtenni. Biztosan meg akarta volna ezt tenni, de nem tudta. Ő mindig is a hirtelen kijelentések hibájába esett, amit már gyakran megfették. Amikor Jézus azt kérdezte, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Biztos, hogy Péter ránézett a többiekre, és azt sugalta. Na látjátok, én aztán tudom a dolgokat. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten, ments, Uram, ez nem történhet meg veled! Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Botránykoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Péter összehúzta magát, és azt gondolta, remélem a többiek ezt nem hallották. Jézus azt mondta, hogy aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Az agapé szóval fejezte ki itt a szeretetet. Hogyan lehet tehát kimutatni a szeretetet? Hogy megtartjuk a parancsolatait. De Péter nem tartotta meg a parancsolatait, mert elment halászni. Jézus nem azt mondta, hogy Péter, menj halászni. Azt mondta, hogy várj Galileában, mert ott találkozom veletek. Hagyjátok ott a hálókat, és kövessetek engem. Péter itt engedetlenül visszament a halászhálókhoz, és amikor Jézus azt kérdezte, hogy szereti-e őt az agapé szeretettel, akkor nem válaszolhatta azt, hogy igen, mert nem volt engedelmes. Ezért mondta Jézusnak, hogy ragaszkodom hozzád, és ezáltal le kellett húzza Jézust a saját szintjére. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Kétszer használta Jézus a legeltest, etest kifejezést, és egyszer az őrizd a nyájamat. Ha szereted az Urat, akkor ez az ő parancsolata. Legeltest a juhait. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Isten. Jézus itt elmondja Péternek, hogy Pétert keresztre fogják feszíteni. És évekkel később Rómában Pétert valóban kereszthalálra ítélték. Péter akkor azt mondta, hogy egy kívánságom van csak. Fejjel lefelé feszítsetek meg, mert nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, mint az én Uram. És ez így is történt. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem! Kemény élet lesz, Péter, de nem mehetsz vissza halászni, hanem keresztre fognak feszíteni. Nem fogsz Rolls-Royce-t vezetni, és csodapalotákban sem fogsz lakni, nem lesz könnyű, de kövess engem! Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, hogy Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! Jézus tulajdonképpen itt azt válaszolta, hogy ez nem a te dolgod, Péter. Te csak magaddal törődj, ne foglalkozz vele. Éppen most mondtam meg neked, hogy téged meg fognak feszíteni. Mit foglalkozol azzal, hogy vele mi lesz? Te azzal foglalkozz, hogy milyen a kapcsolatod velem? Az Úr mindnyájunkkal egyenként és személyesen akar foglalkozni. Az Úr nekem saját magamról fog beszélni, neked pedig rólad. Nem nagyon érdekel az, amikor az emberek úgy kezdik a mondani valójukat, hogy az Úr azt mondta, hogy mondjam meg neked. Vajon az Úr elvesztette az én telefonszámomat? Itt az Úr Péterhez szólt, és nem kell azzal foglalkozzon, hogy Isten mit akar csinálni Jánossal. Mivel Jézus ezt mondta, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád, ezért sokan ezt félreértették, és azt mondták, hogy Jézus még János halála előtt vissza fog jönni. János viszont kijavítja ezt a téves elképzelést. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? János végül azt mondja magáról, hogy ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyik, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Jézus egy olyan nagy téma, hogy őt sohasem tudjuk felfogni az ő teljességében az örökkévalóságnak ezen a felén. A teljes örökkévalóságra lesz szükségünk azért, hogy felfogjuk az ő teljességét. Nagyon vágyom már az örökkévalóságra, hogy tovább növekedhessek és tanulhassak. Pál mindezt így fejezi ki az efezusi levelében. Isten megmutatja az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Isten kegyelmének gazdagsága annyira hatalmas, hogy a teljes örökkévalóságra lesz szükségünk, hogy mindezt megismertesse velünk a maga teljességében. Ezért nem lehet leírni a világ összes könyvében sem, mert ez egy állandóan növekvő kinyilatkoztatás a szíveink számára az Isten lelkén keresztül. Istenünk, köszönjük azt, aki vagy, és amit tettél. Köszönjük a fiadat, akit elküldtél, hogy meghaljon értünk, és ismét feltámadjon. Aki él itt és most, és értünk jár közben, te nálad. Áldásodat kérjük, Uram, hogy tovább tanuljunk és növekedjünk a te szereteted által, ami Urunk és megváltunk, Jézus Krisztus bölcsességében.